Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Jó reggelt kívánok! Újra az Európai Parlament legfrissebb történéseivel, mindenről, ami az elmúlt egy hétben történt. Még múlt héten, szerda délután jelentették be az Európai Parlamentben, hogy kinek ítélték oda az európai parlamenti képviselők idén a Szaharov díjat. Az előzetes várakozásoknak megfelelően az ukrán nép kapja idén a gondolat és véleményszabadságért járó elismerést. A döntést Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke jelentette be.
It is my privilege to announce that
Enyém a megtiszteltetés, hogy bejelenthetem 2022-ben a gondolatok szabadságáért és a demokratikus értékekért járó díjat az ukrán nép, az őket képviselő vezetők és civil szervezetek kapják.
Important for me to tell you that there was consensus within the conference.
Roberta Metsola, az európai parlamenti képviselők tetszés nyilvánítása után már arról beszélt, hogy egyhangulag döntöttek így az elnökségen belül. 9. hónapja az Európai Parlament és a világ ámulva figyeli, hogy az ukránok milyen hősiesen védik az országukat, a szabadságukat, az otthonaikat és a családjaikat. Az ukrán emberek az életüket kockáztatják Európa biztonságáért, azért az értékekért, amelyekben mindannyian hiszünk, a szabadságért, a demokráciáért és a törvény előtti egyenlőségért. Senki sincs, aki jobban megérdemelte volna ezt a díjat. Ez az elismerés azoké, akik harcolnak, akiket erőszakkal elüldöztek otthonaikból, akik elvesztették családtagjaikat vagy barátaikat. Mindazoké ez a díj, akik kiállnak és harcolnak valakikért és valamiért. Tudom, hogy a bátor ukrán emberek nem fogják feladni, mi sem tesszük. Fűzte hozzá az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola.
Will not give up. And neither will we.
Az Andrei Szaharov Nobel békedíja kitüntetett, egyébként orosz fizikus nevét viselő díjat még 1988-ban alapították, és az emberi és alapvető jogok védelme érdekében tevékenykedő személyeket vagy csoportokat tüntetik ki vele. A sors furcsa fintora, hogy most egy Oroszország ellen harcoló nép erőfeszítéseit ismerték el.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
A nemek közötti egyenlőség hetét tartják az Európai Parlamentben immár harmadik alkalommal. Hétfőtől csütörtökig a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság kezdeményezésére több bizottság is szervez vitákat a témában azért, hogy megvitassák a szakpolitikák hiányosságait és eredményeit, valamint azt, hogyan lehet a nők jogait az Európai Unió valamennyi területén előmozdítani. Egy felmérés szerint a nők átlagban annyival kevesebb fizetésért dolgoznak az Európai Unió területén, hogy idős korukra 40%-kal kevesebb nyugdíjra számíthatnak a férfiakhoz képest. Az EU szerint ez ráadásul csak egy példa a sok közül, amely hátrányosan érinti a nőket, és amelyen változtatni kellene. Ernest Ortason, a Zöldek Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának spanyol európai parlamenti képviselője, a területi jelentés tevője így nyilatkozott. A nemi ügyeket nagyon komolyan kellene vennünk, mert a válság miatt a nemek közötti egyenlőség napi rendjét nagyon leértékeltük, mondta a képviselő. Érdekesség, hogy az Európai Unióban átlagban 45%-kal több nő szerez felsőfokú végzettséget, mint férfi, mégis 17%-kal keresnek kevesebbet ugyanolyan képzettségű férfi társaikhoz képest. Ismert az is, hogy a vállalatok vezetőinek mindössze 21%-a nő. Minden feljebb megyünk a céges ranglétrán, annál kevesebb a női vezetők aránya. A hölgyek kétharmada dolgozik teljes állásban, egyharmaduk részmunkaidőben. Viszont a részmunkaidősök fele családi és gondozási okból dolgozik kevesebbet, nem azért, mert így döntött. Az Európai Parlament szeretné felgyorsítani ezeknek a dolgoknak a csökkentését. Ismét Ernest Urtasunt, a Zöldek Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának európai parlamenti képviselőjét hallják. A napirendet tovább kell vinnünk a szülési és az apassági szabadság felé. Kötelező érvényű eszközöket akarunk a nemi erőszak ellen, a nemek közötti egyenlőséget vissza kell hoznunk a politikai napirend élére, így a spanyol európai parlamenti képviselő a terület jelentéstevője. Ha nincs jelentős változás, akkor csak 70 év múlva van esélye a férfiak és a nők közötti egyenlő bérekre, 40 év múlva a házi munka egységes felosztására, és 20 év kellene ahhoz, hogy ugyanannyi női politikus legyen, mint férfi.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Fő napirendi téma volt az Európai Unió energetikai ellátása, az úgynevezett Repower EU intézkedések finanszírozása. A Repower EU az Európai Unió terve az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésére és a zöld átmenet felgyorsítására. Deák András Györgyel, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének munkatársával beszélgettem.
Az Európai Unió energetikai átállása, hát az elmúlt hónapokban gyakorlatilag ne lett volna olyan nap, hogy ne lenne téma, és létezik az úgynevezett Repower EU intézkedések, ez úgy köznyelvre lefordítva azt jelenti, hogy egyfajta átállása az Európai Unió energia igényének a fedezésére, másrészt nyilván a forrásoknak a felkutatására. Ön hogy látja, hogy halad az Európai Unió ezen a téren, mennyire tudja a kieső úgy egyébként nagyon hatalmas orosz gázszállításokat pótolni?
Alapvetően két eszközünk van az orosz gáz kiváltására, hogy az egyik a technológiai kiváltás, ásfűtőanyagokat kezdünk el használni, vagy megtakarítjuk azt a mennyiséget. Ezek kisebbik rész, a nagyobbik rész pedig a diverzifikáció, nevezetesen azt, hogy behozzuk máshonnan ugyanazokat a földgázmolekulákat, amelyeket az orosz féltől elvesztettünk. Ugye, ami az első, a technológiai kiváltást illeti, némileg meg kellett változtatni a stratégiát, illetve változóban van, hisz a klímapolitika volt az, ami meghatározta a technológia változás ütemét, és ebben fokozottan támaszkodtunk volna a földgázra. Ennek ugye a leginkább a szénkivezetés volt az egyik motorja, nevezetesen az, hogy minden egyes kilovattórát, amit szénből állítottunk elő, abból mondjuk, hogy minden második kilovattórát ugye földgázzal helyettesítettünk korábban, az összes klímaterv azzal számolt, hogy a földgáz igény az még akár nőhet is a 2030-as évekig. Most teljesen más trend van, tehát a szenet bent tartjuk a hálózatban, sőt még inkább hozunk is vissza egyes esetekben, hogy az a földgázt váltsuk ki. A diverzifikációban pedig ugye leginkább az importterminálok építése Kelet-Európában az, ami a fő feladat. A hálózati infrastruktúra nagy része megvan, kivéve a terminálokat, illetve hát majd gyújtani kell egy gyertyát, hogy a világtengereken legyen annyi csöppőstott földgáz, hogy el is tudjuk látni a kontinens.
Ez a terminálok építése, ez az LNG terminálokra gondolt, tehát amelyek közül több is épül, emlékeim szerint a tervek alapján 25 az Európai Unió tengeri határain?
Igen, ezek legtöbb esetben különben úgynevezett úszó terminálok, tehát ezek olyan hajók, amelyek be lehet tölteni a csöppőstott földgáz, és ott van egy visszagázosító üzem, és a hajóról töltjük vissza a hálózatba a rendszert. Hát ebből mondjuk Németországban most készül 2025-ig 5, Finnország, Észtország most télen állít üzembe egyet, Olaszország szintén jövő nyár közepén tervezi beilleszteni egy ilyen egységet a földközi tenger partjára, különben ezáltal 2023 közepére az olaszok is ki tudnák elvileg váltani az orosz földgáz mennyiséget, de hát valóban a nagy játékosok, tehát azt lehet mondani, hogy olaszok, németek, lengyelek ugye már megtették, valahol 2024 közepére, végére kiváltanák az orosz földgáz teljes mértékben.
Úgy fogalmazott, hogy gyújtani kéne egy gyertyát, és hogy valóban jöjjön az a földgáz. Mennyire komoly harc van a nem lekötött földgázért világszerte? Tehát tulajdonképpen az Európai Unió csak a sokadik a sorban, aki verseng a földgázért?
A csöppfolytott földgáz igazi piaca a Távol-Kelet, tehát a kétharmada a csöppfolytott földgáznak a korábban oda ment, és erre a piacra érkezik meg az Európai Unió, és a feladat igencsak nagy, tehát azért a világkereskedelem 12-13%-a az orosz vezetékes földgázszállítás Európába. Tehát ezt mind elzárnák, mondjuk, hogy 4/5-ét elzárták, de hogyha a maradékot is elzárják, akkor ez az a volumen, 12-13%-a a földgázkereskedelemnek, amit elő kéne teremteni valahonnan, és ennek a földgázkereskedelemnek is csak az egyik fele, mondjuk pont a nagyobbik, a csöppfolyósított földgáz. Tehát, hogyha csak a csöppfolyósított földgáz piacról próbálnánk ezt a kieső volument beszerezni, akkor be kéne tudnunk szívni a negyedét, ami egy, hát egy nagyon nagy tétel. Szerencsére nem csak ez van, tehát, hogy van egy csomó, amit megtakarítunk. Most a Nemzetközi Energiaügynökség körülbelül úgy számol, ennek a 120-130 milliárd köbméternek, amik kiesik, ebből egy ilyen 40 milliárd köbméter lesz a megtakarítás csak Európában, tehát 10%-kal visszaesik a földgáz használat, pusztán a magas árak miatt. Egy részét ki tudjuk váltani technológiailag, de akkor is ez azt jelenti, hogy a cseppfolyósított földgáz piacokon hihetetlen feszült lesz a helyzet éveken keresztül, 23-ban, 24-ben, és csak 25 után láttunk olyan nagyobb volumeneket, amelyek megérkeznének a nemzetközi piacra, a Katar, az Egyesült Államok, illetve talán Mozambik részére.
Az úgynevezett Repower EU az egyébként nem csak ezzel foglalkozik a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésével, hanem a zöld átmenet felgyorsításával. Milyen más energiaforrás kerülhet itt képbe? Lehet hallani például jelentős mennyiségű hidrogén felhasználásáról majd a jövőben. Áll úgy ez a technológia, hogy ez jelentős ipari igényeket kiválthat, helyettesíthet?
Hát jelentőset nem. Ez nagyon gyerekcipőben van még. Nagyon szeretik az Európai Unióban szeretnék erről beszélgetni. 10-15 évvel ezelőtt a széndioxidnak a betárolása volt egy ilyen téma, nem lett belőle semmi. Úgy gondolom, hogy ipari alkalmazások szintjén jelen földgázár szintek mellett lehet, hogy egyes esetekben ezt megéri csinálni. Tehát a földgáz kiváltást lehet hidrogén, úgynevezett zöld hidrogén, tehát a megújulókból előállított hidrogén technológia segítségével kiváltani. Ez valószínűleg segítség külön az adott ipari üzem számára. Önmagában a teljes földgáz volumen vonatkozásában egy elenyésző hányad, és ehhez is évekre van szükség, hogy ezek a technológiák beérjenek, tehát hogy gyakorlatban iparilag megvalósítsuk őket. De ez fontos, tehát hogy ahol ezt meg tudjuk csinálni, ezt meg kell csinálni. Egy csomó más van, ahol ez pozitíva hathat, hát mondjuk az épület szigetelés, hogyha eddig valakinek nem lett volna világos, hogy megéri-e, hát ilyen földgázárak mellett biztosan megéri. Illetve hát, hogy a megújulók is ugyanap, mint a szél, ma már szubvenciók nélkül is versenyképesek tudnának lenni. Itt inkább ugye a hálózati problémák azok, amelyek miatt nem tudunk gyorsan haladni.
Magyarán hálózatot kéne fejleszteni, áramhálózatot is például, nem csak földgáz vezetékeket építeni.
Hát, hogyha a tárolás elemét, tehát hogy az áramtárolás, mint teljesen új elemet hálózatfejlesztésnek hívhatjuk, akkor igen, valójában ez nem hálózatfejlesztés szerintem, hanem ez egy van a hálózat, van a termelés, és van a tárolás. Eddig ugye tárolás alig-alig volt az áram mérlegkörben. Ezt meg kell teremteni, ez egy teljesen új elem. Nem feltétlenül a hálózati rendszerekre kell ezt ráterhelni. Egy csomó érszól amellett, hogy a termelő, tehát aki megújulóval előállít, az építse be a költség struktúrájába azt, hogy ennek egy részét kötelező módon tárolnia kell, ha fel akart menni a hálózatra. Tehát, hogy az érzékelni kell, hogy a nap is, a szél is, akkor lesz egyensúlyban a többi menetlen tartó erőművel, amit az ember dönt el, hogy mikor termel, hogyha ennek egy nagy részét tárolni tudja, akkor mérhető az alma a körtéhez, anélkül nem. Tehát, hogy ezek a mesztelen telepítések szélben, napban, ezek nem folytathatóak egy bizonyos szinten túlmenően, és ez az Nyugat-Európában ma már evidencia.
Deák András Györgyöt, a Közgazdaság és a Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének munkatársát hallották.